Kedves hallgatóink, márciusban kezdődik a vaddisznók fialása, és egészen szeptemberig láthatunk a sűrű bozótban csíkos kis vadmalacokat. Ilyenkor a kocák különös gonddal vigyázzák a malacok életét, dolgozik bennük az anyai ösztön. Harciasan lépnek fel, ha vélt vagy valós fenyegetést észlelnek a kicsik közelében. Erre a tényre hívja fel a figyelmet az Országos Vadászkamara. A túrázók legyenek óvatosak, ha kis malacot látnak. Fontos, hogy a turistautakról ne térjenek le, a kutyát pórázon sétáltassák, és sötétedés előtt hagyják el az erdőt, mondta a Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm a telefonvonalban Földvári Attillát, a Vadászati Védegylet Országos Vadászkamara sajtó szóvivőjét. A vaddisznók életébe így tavasszal mi jött el, az ellés úgymond mettől meddig tart, milyen időszakot élünk most?
A kérdés azért nehézkes egy kicsit, mert hogy ugyan klasszikusan ebben az időszakban, tehát mondhatnám, hogy a következő hetekben születnek meg a vaddisznómalacok, de a helyzet az, hogy az elmúlt időszakban, néhány évben, vagy talán évtizedben a klímaváltozás oly irányba hatott, hogy gyakorlatilag széthúzta ezt az időszakot, tehát a vaddisznónak a párzása, a búgás, illetve a szaporodás, a malacozás is egy sokkal szélesebb időintervallum, úgyhogy inkább azt mondom, hogy mondjuk a következő egy-két hónapban is kis túlzással előfordulhat, hogy kicsi csíkos malacok fognak szaladgálni kint az erdőn.
És ehhez tartozóan még mit tapasztalnak országos szinten? A vaddisznó állomány az mekkora lehet, visszaállt egy olyan tendencia az afrikai sertéspestis lecsengése óta, hogy esetleg gyarapodik az állomány, ezt hogyan látják?
A sertéspestishez kapcsolódóan azt érdemes felidéznünk, hogy 2018-ban jelent meg ez a betegség Magyarországon, és részben pont a vírus, részben pedig az ahhoz kapcsolódó járványügyi intézkedések, amik alapvetően az állomány erőteljes csökkentését jelentették, oda vezettek, hogy drasztikusan visszaesett a vaddisznó létszáma országosan is, és egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Itt tudok mondani néhány számot, hogyha ez esetleg a hallgatóknak érdekes lehet. A betegség megjelenése előtt a becslések szerint Magyarországon körülbelül 105-106 ezer vaddisznó volt, önöknél pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ugyanebben az időszakban, tehát a 17-18-as vadászati évet mondom, a becslés szerint körülbelül 8700. Na most ehhez képest jelenleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag kevesebb, mint fel az országos állomány, ez 48 ezer darabot jelent a becsléseink szerint, illetve ami Borsod-Abaúj-Zemplén megyét jelenti, ott pedig a 8700-ról bő 2000-re esett vissza a létszám. Drasztikusan hangzik, és ez a betegséget is sokban minősíti, illetve jellemzi, illetve azt is, hogy milyen erőteljes vadászati nyomásra volt szükség. Igen ám, de az, hogy mostanra enyhülhetett a helyzet, tehát amire az első hónapokban számítottunk, hogy ez a betegség végig söpör az országon, és nagyja Isten még a házi sertés állományba is bejutna, ezt sikerült az erőteljes vadászattal megállítanunk. De egyelőre még a betegség itt van velünk, tehát nagyon nem engedhetjük el a gyeplőt. Vannak olyan területek, vadászterületek az országban, ahonnan azt halljuk, hogy a vaddisznó minden negatív és borús jóslat ellenére visszatért. Van a területen több is talán idén mondjuk, mint tavaly, de az irányelv egyelőre az, hogy alacsonyan kell tartanunk, tehát vaddisznó állomány robbanásra egyelőre nem kell számítani, nem is hagyhatjuk.
Vaddisznóknak ilyenkor mi következik az életében? Itt már ugye azért említettük, hogyan zajlik a vaddisznók tavaszi élete, miként képzeljük el?
A vaddisznók kondában élnek, amikor a koca malacozik, tehát amikor fial, amikor félrevonul, de utána a kondák ugyanúgy összeállnak egy nagy, mondjuk úgy, hogy családba, ha bár ebben nem képviseltetik magukat az urak, akik külön vannak. És Isten igazából a legfontosabb természetesen ilyenkor az, hogy ott a malac, és a malacra a koca nagyon fog vigyázni, nagyon jó szülőről beszélünk. Ami a mi szempontunkból, tehát lakosság, kirándulók szempontjából azért fontos, mert hogy a koca, illetve a vaddisznó társaságát ilyenkor még inkább kellene kerülnünk. Ez más időszakára az évnek is ugyanígy érvényes, tehát ha bármilyen vadállattal találkozunk, erről már beszéltünk mi is. a rádióban, azért ezeket az állatokat el kell kerülnünk, de hogyha mondjuk más körülmények között a vaddisznó előbb választja a menekülő utat, most a malacok miatt nagyon jó esélyünk van arra, hogy a kosza nekünk fordul, és minden erejével, minden eszközével, ami az agyart jelenti a szájában ilyenkor, védeni fogja ezeket a malacokat. Tehát, hogyha esetleg kirándulni megyünk, ami tavasszal azért előfordul, mert hogy szép az idő, süt a nap, akkor egyrészt a turista útvonalakat preferáljuk mindenképpen, másrészt, hogyha előfordulna mégis, hogy vaddisznót látunk, akkor rögtön lecövekelünk, és nem megyünk a közelébe. Tehát kellő távolságból, hogyha meglát bennünket egy konda, ők el fognak menni. Hogyha közeledünk, akkor lehet ebből félreértés, mert a kosza úgy dönt, hogy ez bizony veszélyhelyzet, és akkor ő inkább megvárja, míg elszaladnak a malacok, de ő tartja a frontot, vagy éppen nekünk rongyol. A lakott területen pedig szintén sajnos előfordulhatnak hasonló esetek, mert hogy az ország igen sok településén, nagyvárosokban, egyébként Miskolcon is, rendszeres a vaddisznó megjelenése a lakott területen, tehát közvetlen az emberek közelében. Ehhez igazából annyi kell, hogy legyen egy olyan elhanyagolt területrész, akár telek, akár közterület, ahol el tud bújni, illetve hát a környéken megtalálja a táplálékot, megtalálja az ivóvizet, és innentől köszöni szépen a mi szomszédságunkban fog lakni. Na most, hogyha ilyenkor ezek a vaddisznók, amelyek már beköltöztek hozzánk a mi közvetlen területünkre, hogyha ilyenkor náluk megszületik a malac, akkor ugyanezek a problémák hatványozottan merülhetnek fölül, illetve ez a veszélyhelyzet sokkal erősebb, mert hogyha az erdőben mondjuk megyünk, és látunk 300 méterre elő vaddisznót, akkor meg tudunk állni, esetleg el tudunk indulni a másik irányba. A saját kertemben ugyanezt, vagy a parkban kutyasétáltatás közben reggel ugyanezt nem tudom megtenni, tehát lehet, hogy pont a bokorból fog kiugrani a disznó, vagy esetleg az egyetlen egy elkóborolt malac, amelyik visítani fog, mert megijed, és akkor visszatérünk ugye az előző forgatókönyvhöz, megjelenik az édesanyja, és ő azonnal bajban lehetünk. Úgyhogy óvatosan, fokozott figyelemmel, és hogyha lakott területen valaki vaddisznót vagy más vadászható faj egyedét véli felfedezni, akkor a legegyszerűbb az, hogy az önkormányzatnak szóljunk, és majd ők kitalálják, hogy ennek mi a megoldása továbbiakban.
Erre ki akartam térni, hiszen ezek speciális esetek, hogyha saját kertünkben vagy a utcán találkozunk, akkor ilyenkor amúgy mi a tapasztalat, mit lehet tenni, illetve hát emberként gondolom, akkor hasonlóan viselkedjünk, mint az erdőben. Mi is ilyenkor a forgatókönyv, bár gondolom hasonló, mint az erdőben.
Egyetlen egy szabályt kell lépben tartanunk, hogy ne közelítsünk, illetve tudjuk, akkor növeljük a távolságot. Mert azt mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy ők hozzánk közelebb jönni nem szeretnének. Tehát bármiféle vadon élő állatnak az ember egy zavaró tényező, az ember hangos, az ember tüdös, az embert eltűri, hogyha van rá oka, legalábbis azok a fajok, amelyek jobban tűrik a stresszt, a vaddisznó, hát az ő szerencséjére és a mi bal szerencsékre pont ilyen. De ez nem jelenti azt, hogy ő oda akar majd menni hozzánk, sem azért, hogy megsimogassuk, vagy megetessük, sem pedig azért, hogy megtámadjon, leszámítva az olyan eseteket, mint a malacokat védő koca, vagy esetleg a sarokba szorított vaddisznó. Hogyha mondjuk pont kilépek reggel a kávéval a kezemben a teraszra, és ott van tőlem 3 méterre, hát akkor nagyon óvatosan menjük vissza, és csukjam be az ajtót, ezt a tanácsot tudom adni. És ami még nagyon fontos, hogy ha a kutyát sétáltatunk, akár közterületen olyan részen, ahol korábban láttak vaddisznót, és mi erről hallottunk, vagy pedig kimegyünk a természetbe, mind a két esetben pórázon kell vezetni ezt a kutyát, nem csak azért, mert hogy a szabálysértési törvény ezt előírja, hanem azért is, mert hogy a kutyát is és magunkat is veszélyeztetjük. Tudnélik, a kutya lehet, hogy tőlünk elszaladt 10-15 méterre, ott fog összefutni a vaddisznókkal, a malaccal vagy a malacos kocával. Ezután a kutya, amikor kergeti a vaddisznó, természetesen a gazdájához fog visszamenni, hiszen tőle vár segítséget, védelmet, és innentől már mi vagyunk bajban, mert hogy a kutya el fog tudni iszkolni, a vaddisznó meg jó eséllyel átkapcsolódik ránk. Tehát a póráz nem egy véletlen előírás, hogyha mondjuk ne adj Isten, letérünk a turista útról a kutyával pórázon valahol az erdőben, amit nem javaslunk semmiképpen sem, de ez mégis valamiért megtörténik, akkor pedig rövid pórázon legyen a kutya, mert egy ilyen hosszú, több méteres flexi póráz bizonyos helyzetekben nem sokat segít, hiszen hogyha pont oda tud beszagolni a kutya valamelyik bokorba, ahol a vaddisznó van, akkor sajnos az imént vázolt forgatókönyv valósulhat meg.
lakott területre. Miért tévednek be erről? Mit tudhatunk, hogy például az ember ennyire kiszorította volna őket esetlegesen ilyen lakott területekbe, vagy olyan kertekbe, ami erdő mellett van? Miért, hogyan tévedhetnek be a vaddisznók?
Hát ha röviden kell mondanom, akkor mi vagyunk az oka ennek is. Jó lehet a lakó helye a vadon élő állatoknak átalakult, tehát az az élő hely, amelyik mondjuk 100 évvel vagy 150 évvel a rendelkezésére állt, az már természetesen nem olyan, hiszen elég sok erdő eltűnt, a mezőgazdaság terjeszkedett, ráadásul az a mezőgazdasági struktúra, ami évtizedekkel ezelőtt jellemezte Magyarországot, jelesül ugye a kis parcellák, a parcellák közötti növényzet, tehát a szegélyek, ezek eltűntek, ehelyett az intenzív mezőgazdasági struktúrának a több tíz vagy akár száz hektáros mezőgazdasági táblái jellemzőek most már. De a helyzet az, hogy ez az átalakulás a nagy vadfajoknak, köztük a vaddisznónak éppen hogy használt. Tehát azért tudott az állomány az elmúlt évtizedekben, mondjuk a 60-as évek körülbelül 6-8 ezer darabjáról a 2017-18-as több mint 100 ezer darabra fölszaporodni, mert hogy az élőhelyi viszonyok azok kedveztek neki. A lakott területe ő azért jön be, mert hogy azokat a dolgokat, amikre szüksége van, sokkal könnyebben találja meg a mi közvetlen környezetünkben. Ezek nem más, mint a búvóhely, tehát az elgazdasodott telek, vagy egy olyan park mondjuk, ahol hagyták az aljnövényzetet följönni egy kicsikét. Megtalálja a vizet, ami alapvetően nem nagy történet Magyarországon, illetve Közép-Európában, és megtalálja a táplálékot, ami a vaddisznónál, mint minden evőfajnál, aztán tényleg bármit jelenthet kis túlzással, tehát a komposzttól kezdve, amit a kertem végében tartok, a kint hagyott állateledenen keresztül, a parkban a kiborogatható kukáig, a öntöző rendszer után előkerülő gilisztákon és a cigákon át, szinte minden. És a helyzet az, hogyha ők ezeket megtalálják, akkor egyrészt egyszer-kétszer becsavarognak, megértik, hogy itt a mi környezetünkben igazából minden megvan, néhány kompromisszumot ugyan meg kell kötni, mert hogy zaj van, mert hogy gyerekek fociznak az iskola udvarán, mert hogy esetleg emberrel futhat össze, de a vaddisznó egy igen tanulékony és intelligens állat, tehát rá fog jönni, hogy ez neki igazából ez nem veszély, ez kellemetlen inger, ami nem párosul valós negatív tapasztalattal, és hát utána jön egy másik vaddisznó, aztán szaporodni fognak, és így eljutunk oda, hogy gyakorlatilag lakott területen élő vaddisznó állományok vannak. És hogy mennyire nem kapcsolódik össze a lakott területen kívüli populációval, ez a most már mondjuk úgy, hogy városi vaddisznó, ezt pontosan a beszélgetésünk elején emlegetett afrikai sertéspestis járvány mutatta meg, hiszen a vaddisznóállomány kevesebb, mint fele most már a sertéspestis előttinek, és ehhez képest a lakott területen ezek a konfliktusok, a vaddisznó jelenléte, a vaddisznó észlelése ugyanolyan gyakran köszön vissza akár a közösségi médiában, akár a hírekben, tehát nem lett kevesebb a lakott területen a vaddisznók száma, hiszen itt nem lehet vadászni, ezt ő is nagyon jól megtanulja, és így gyakorlatilag az összes magyarországi nagyvárost föl tudnám sorolni, Debrecentől Budapesten át, Miskolcon keresztül, Szombathelyen át egészen Zalaegerszegig, mindenhol, ahol az előbb vázolt feltételeket megteremti az ember, a vaddisznó meg fog jelenni.
És a kertünkben, ha például belterületen a kertünkben megjelenik, és tönkreteszi a kertet, mondhatjuk ilyet, egyáltalán nem úgy mit csinál egy vaddisznó a kertben, bár aki már tapasztalta, az nagyon jól tudja, de hogy milyen nyomokat találhatunk egy vaddisznóta, ha valaki még nem találkozott vele, az érdekes lehet, illetve az esetben mi történik, ha hivatásos szerveknek szólunk, hogyan tudják eltávolítani a vaddisznót, milyen kárt és milyen eltávolítási módszer van rá.
A vaddisznónak a táplálkozási módszer az, hogy ő túr. Tehát ő kitúrja mondjuk a makkot az erdőben, de ugyanúgy kitúrhatja mondjuk a mezőgazdasági kultúrában a kukoricaszemeket vetés után, és ugyanezt fogja tenni a mi kertünkben is. Tehát giliszták után turkál, széttúrja a komposztot, hogyha mondjuk le tudja harabdálni a gyümölcsöt vagy a zöldséget a konyhakertben, azt is megköszöni, de azon túl, hogy valamit megeszik, a legmondjuk, hogy komolyabb károkozása neki az a túrás. Hogyha van egy öntöző rendszer a kertemben, ami hát mondjuk 500 000 forintomba került, akkor bizonyára nem fogok ennek örülni, hiszen ő az öntöző rendszert ki fogja turkálni szépen a zorrával. A másik károkozás az lehet, amikor ő bejön a portára. Tudnélik, ehhez valamit kell kezdeni a kerítéssel. Általában alulról, megint csak föltúrja, fölnyomja ezt a kerítést, és utána, miután a fejét átnyomta rajta szépen, ahogy átmegy az egész disznó, nyilván ki is tágítja, tehát ezek a csirkehálók kis túlzással, amiket nagyon sokszor kerítés címén használunk, ezek bizony nem vaddisznók biztosak. Ha már egyszer ott van a lakott területen a vaddisznó, akkor egyetlen egy tüneti, hangsúlyozom, tüneti kezelési lehetőség van. A rendőrség adhat ki engedélyt fegyverhasználatra, hogyha vad kerül a lakott területre, és ez a vad veszélyt jelent, vagy kárt okoz. Ez egy elég bonyolult folyamat, mert első körben ugye meg kell találni azt a személyt, aki ezt elvállalja, és megvannak neki a személy és tárgyi feltételei, magyarra lefordítva van fegyvertartási engedélye, és olyan fegyvere, ami vaddisznó elejtésére alkalmas, tehát ez egy vadász lesz. A legtöbb esetben hivatásos vadászok vállalnak ilyen feladatot. Itt fontos megjegyezni, hogy ez nem kötelezettsége senkinek, mert a lakott terület nem része a vadász területnek. És következésképp itt vadászati tevékenység nem folytatható, ez a megoldás sem minősül vadászatnak egyébként, tudnélik nem is ágazati jogszabály, hanem a fegyverekhez kapcsolódó törvény ad lehetőséget, illetve egy rendelet ad erre lehetőséget, hogy a rendőrség engedélyezze a fegyverhasználatot. A rendőrség azt fogja leírni egy papírban, egy határozatban a lakosság tájékoztatása mellett, hogy a mondjuk József, Petőfi, Arany János és Ceglédi utca által határolt területen, most hasonlítésszerűen mondtam egy meghatározást, bizonyos időszakokban, időszakban, bizonyos órától, bizonyos óráig, általában mondjuk ez a délutáni, késő délutáni esti óráktól a hajnali óráig tartó időintervallumot öleli föl, az engedély birtokában el lehet ejteni ezt a vadat. A probléma az, hogy általában a vaddisznó erről nem kap értesítést. Következésképp, hogyha mondjuk valaki vállal egy ilyen feladatot, akkor 10-szer kimegy, ebből a 10 alkalomból lehet, hogy 3-szor látott vaddisznót, ebből a 3-ból 1-szer tudott biztonságosan lövést leadni rá, hiszen lakott területen különösen óvatosan kell bánni a fegyverrel, mindig azt mérlegelni kell, hogy mi történik, ha nem találja el a vaddisznót, kaphat-e kurulatot, tehát gellert vagy mandinert ez a lövedék, nem okoz-e kárt, ne adj Isten, valakit meg nem sebesít-e, tehát nagyon meg kell fontolni ilyenkor a lövést. Na most, hogyha 10-ből 1-szer lőhetett, és azt az egyet elhibázta, akkor a vaddisznó köszöni szépen megmenekült, valószínűleg arra a környékre egy ideig nem fog menni utána. A probléma megadott, mert egy kicsit arrébb fog majd turkálni. Tehát nem egy hatékony megoldás tüneti kezelés, tüneti azért, mert hogy ha sikerül is elejteni egy-kettő valahány vaddisznót, a források, amik ugye ide vonzották, tehát a búvóhely, a víz és a táplálék, azok ugyanúgy ott vannak ezen a területen. Tehát, hogyha folyamatosan kiemelgetjük a vaddisznókat, akkor folyamatosan lesz utánpótlás. Úgyhogy az igazi megoldás az lehet, hogy egyrészt a saját portánkat lekerítjük a jó gazda gondosságával, hogyha mi kint akarjuk etetni a kutyát, meg hogyha komposztálni akarunk, konyhakertet szeretnénk, de az igazán üdvös az volna, hogyha a lekerített magánterületeket leszámítva mindenhol máshol, egyszerűen megszűnnének ezek a vonzó tényezők, mert akkor viszont garantáltan nem jön ide, hiszen nem lesz rá oka, és csak úgy úri passzióból, mert az emberrel szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni, ezért nem fog a lakott területe bejönni a vaddisznó.
Mi minősül vadkárnak? Volt-e már ilyen tapasztalat akár a kamarának, vadászegyleteknek, hogy úgymond ilyenért vadkár feljelentések történtek, egyáltalán ez minősül-e annak?
A kérdés nagyon jó, és köszönöm szépen, ez nem vadkár. Azért, mert hogy a vadkár terminológiája a vadgazdálkodási ágazati szabályozásban, tehát a törvényben is annak a végrehajtási rendeletében egyértelműsítve olvasható, a vadkár az a mezőgazdaságban, illetve az erdőgazdálkodásban keletkezhet, még azt is leírja egyébként a törvény, hogy mely fajok, mely kultúrákban okozott kára minősül ennek, de ez csak vadászterületen, tehát a lakott területen kívül értelmezhető. Az a kár, amit a lakott területen okoz a vad, az vad által okozott kárnak nevezi a vadgazdálkodási szabályozás is, illetve a polgári törvénykönyv is. És itt a szabály az, hogy az a vadgazdálkodó szervezet kell, hogy megtérítse ezt a kárt, amelynek a területéről a vad a lakott területe betévett. Igen, ám, csak a legtöbb esetben ilyenkor nem arról van szó, hogy bejött egy kicsikét enni a disznó, hanem arról van szó, hogy ez ott lakik. Tehát, hogyha folyamatosan kis humorral mondhatnám, hogy életvitelszerűen a lakott területen van az a vaddisznó, akkor a vadgazdálkodónak nem merülhet fel felelőssége, hiszen egy, nem ő teremtette azokat a körülményeket, amik miatt bement, és kettő, semmilyen lehetősége nincs rá, hogy megelőzze ezt a károkozást. És a szakértő bizonyosan, hogyha körülnézett területen, meg fogja tudni állapítani, hogy hát itt a Petőfi utca 14-ben okozta a kárt a disznó, és egyébként a Petőfi utca 23-ban, ott néhány házzal arrébb, van egy meglehetősen nagy, ám de elhagyott és ennek megfelelően elgazdasodott telek, ott laknak a disznók, onnan járnak portyázni, és innentől a vadászat jogosultnak a felelőssége már nem értelmezhető. Tehát oda térünk vissza, hogy vagy az okokat kell megszüntetni, vagy per és a saját portáját, ki a legjobb tudása szerint próbálja megvédeni. Egyébként nem egy agysebészet ez, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy a vaddisznó ne jusson be, és tudjuk, hogy a vaddisznó fölnyomja alulról, föltúrja a kerítést, akkor vagy magas betonlábazat kell a kerítés alá, vagy pedig olyan vaddisznó biztos kerítést kell telepítenünk, amelyen nem fog tudni átjönni. Ez általában vagy ponthegesztett, vagy többször csomózott és csúszást kiküszöbölő csomózással készült háló, tehát hogy ne tudja a szemek között bedugni az orrát, és addig-addig lögdösni, amíg kitágítja szép nőt. De nyilván egy ilyen kerítésnek a telepítése pénzbe kerül, ez kétségtelen. Ám de hogyha valaki mondjuk átgondolja, hogy milyen károkat és milyen bosszúságot okozhat neki a vaddisznó kártétele, akkor lehet, hogy rövid úton arra jut, hogy egyszer érdemes beruházni, és utána nem gondolni ezzel a problémával többet.
Arról mit tudhatunk itt még a vaddisznó életével kapcsolatban, hogy egy-egy kondába mennyien lehetnek, itt például amúgy most a kondák jellemzően hogyan néznek ki, akár a sertéspest is után, mekkora egy konda, miként épül fel úgymond a vaddisznó család?
Hogy mekkora konda, erre nehéz válaszolni, ez az adott területnek az állomány nagyságától függ, a lehetőségektől, az élőhely úgynevezett eltartó képességétől, tehát itt a néhány, mondjuk, hogy néhány tól a több tízig terjed ez a skála, és a kondában mindig a kocák vannak, illetve a süldők, tehát a süldők, amik az előző évben születtek és még nem szaporodtak, tehát lehet kansüldő, kocasüldő, illetve miután megszülettek a malacok. Tehát itt igazából nőuralom van, mert a kocák lesznek ebben a történetben ugye az előjárók.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét hallották arról, hogy márciusban kezdődik a vaddisznók fialása. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.